István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány novemberben tervezi elfogadni az új átfogó adócsökkentés intézkedés csomagot, mely várhatóan tartalmazza majd a szociális hozzájárulási adócsökkentését és más a vállalkozásokat segítő intézkedéseket, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a portfólió konferenciáján elmondta, a kormány a családokat érintő adócsökkentések után szeretné a kis- és középvállalkozások támogatását is bővíteni, ezt szolgálja a 4 plusz 1 lépésből álló gazdaságélénkítő csomag. A kabinet a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteleinek kamatait is 3%-ra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demján Sándor programon belül a KKV-kat célzó 1 plusz 1 beruházás ösztönző támogatási programot. A kormány tervei között szerepel egy ötelemű kereskedelmi és fogyasztóvédelmi intézkedés csomag elfogadása, a mesterséges intelligencia elterjesztése, továbbá az energiafüggetlenség növelése akkumulátoros tárolórendszerek támogatásával. Idén augusztusban az ipari termelés volumene 7,3, munkanaphatástól megtisztítva 4,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,3%-kal kisebb volt a júliusinál, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágokban egy kivételével csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a számítógép elektronikai optikai termékgyártása bővült. A magyar közlönyben késő este megjelent kormányrendelet alapján hamarosan elindul két kiemelt társadalmi célú fejlesztés Budapesten, a 10. és 15. kerületben összesen 4200 új lakás megépítésével, mutatott rá a miniszterelnökség. Az MT-nek küldött közlemény szerint a fix 3%-os lakáshitelnek köszönhetően nem csak a vevők, hanem a fejlesztők és az új építések is megmozdították az ingatlanpiacot. A fiatalok lakhatását célzó beruházások gyorsított engedélyezési eljárásával dinamikusan bővül az új építésű lakáskínálat, a következő egy évben akár 50 ezer új otthon kivitelezése indulhat el országszerte, jelezte a tárca. A fix 3%-os hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre, emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is, írta a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook oldalán. A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvezőbb feltételekkel a hitelhez, sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hiteligénylésének lehetősége, jelezte Panyi Miklós. 905 magyarországi település nyert pályázati támogatást a Magyar Falu Program legfrissebb kiírásán, összesen majdnem 10 milliárd forint értékben, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, ennek az összegnek egy kicsivel több, mint a felét ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók. Ezek lehetnek óvodák, iskolák, kultúrházak, bölcsödék, szociális intézmények, polgármesteri hivatalok, vagy bármilyen más az önkormányzatok tulajdonában lévő épület felújítása, tette hozzá, azzal együtt, hogy összesen több mint 300 épület újul meg így. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén leszavazta Magyar Péter, a Tisza párt EP képviselője, valamint Doblev Klára, a Demokratikus Koalíció EP képviselője uniós parlamenti mentelmi jogának felfüggesztési iránti kérelmet. Egyetlen szavazat különbséggel elutasították a képviselők Ilaria Salis, az Európai Baloldal olasz EP képviselője mentelmi jogának felfüggesztése iránti kérelmet is. A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Immáron hivatalos, a Tisza a jövő évi választásnak egy Brüsszelből zsarolt emberrel vág neki, micsoda szégyen, reagált Orbán Viktor. Több mint 1600 gyermeknek a zenei oktatását, a közösségi zenélés élményét teszi lehetővé, a Mindenki szívében van egy dallam elnevezésű alapfokú zeneoktatási program, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila elmondta, a hatodik alkalommal meghirdetett program keretében 126 nyertes pályázó 200 millió forint forráshoz jut. Megjegyezte, fontos feladat az egyetemes magyar kultúra sokszínűségének megőrzése és átörökítése. Végül az időjárásról. Holnap a meglévő felhőzet gomolyosodik, másút képződnek újak, emellett több órás napsütés várható, csapadékra nem kell számítani. A szél nagy területen lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3 és 8 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. 1991. augusztus 19-e. Ekkor találkozott II. János Pál pápa a Népstadionban közel 50 ezer magyar fiatallal. Az esemény fő szervezője Blankenstein Miklós volt, aki akkoriban az Örök Imádás templom káplányaként, illetve az Országos Lelkipásztori Intézet munkatársaként tevékenykedett. Vele idézzük fel ezt a nagy eseményt.
Én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat, ezek nagyon szép és megrázó emlékek. Szabadjon a saját pozíciómról is, hogy milyen helyzetből vettem részt ebben. Amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor Paskai Bíborosor volt ugye az egyházmegyének a főpásztora, illetve a püspökkarnak az elnöke. És egy kisebb papi csoport jött létre már jóval korábban, de az ország szinte minden részéből, rendszeres találkozókkal ezekről tudott, és nyilván támaszkodni is akart egy kicsit ránk, kérte a tanácsainkat, hogy mit kéne most kezdeni a rendszerváltás után, magyar egyház újra születése. És akkor három alapvető intézményi javaslattal álltunk elő. Egyik volt, hogy legyen egy rendes püspökkari titkárság. Várszegi Asztrik, ugye ő esztergomi segédpüspök lett, és ő kapta ezt a megtisztelő feladatot, mellesleg ő rektora is volt központi szemináriumnak, és az Akció Katolika helyébe, ami hát addig egy ilyen furcsa szerepet töltött be, ő vette kézbe ezt a dolgot. A második nagy terület Lukács László atyáé volt, a média központ, és hát a harmadik terület legyen valami országos lelkipásztori motiváltságú intézmény. Ez lett az OLI, Országos Lelkipásztori Intézet, ez a püspöki karnak lett intézménye. Tomka Ferit kérte föl először a főpásztor, de ő aztán végül is ezt így nem tudta vállalni, én pedig mondtam, hogy tudok menni segíteni, szervezni kell, és én tovább háttér dolgok. Káplán voltam az Örök Imádóban különben. Blüthner Ákos atya is ennek a nagyobb papi körnek tagja volt, és végül is ő titkos ciszter volt, korábban tatabányai plébános, akkor már nyílt ciszterként volt, került Pestre, és ő lett az intézménynek az igazgatója. Kanyarodjunk vissza akkor a pápa látogatásra. Hát, hogy egyáltalán ennek mi a protokollja, hát azt meg kell ismerni, hogy aztán megindult a szervezés. Mi, mint lelkipásztori intézet, annyiban első körben nem voltunk érintve, hogy tudtuk, hogy itt a különféle püspökségek területén lennének nagypápai misék, és aztán találkozik a tudományos életképviselőivel, és így tovább, és így tovább. Közvetlen előttünk Lengyelországban van, és onnan jön hozzánk. Úgyhogy kezdett kirajzolódni a történet, hogy jön majd, és az első nagy helyszín, ilyen nyilván misébb az Esztergom. Az utolsó helyszín az meg Budapest, ugye a Hősök tere, augusztus 20-án. Gyulai püspök úr volt az ifjúsági referens a püspöki karba, és akkor hívott, hogy Miklós pápa látogatás stadionba 19-én este, és tessék összerakni. Jó. Van-e pénz, ilyesmi? Hát voltak tapasztalataink, és ez a beszélgetés 2 évvel volt a látogatás előtt, azért ezt hozzá kell tenni. Először is összeült az akkori Magyarországon levő ifjúsággal foglalkozó papi meg civil vezérkar egy 20-an, hogy itt minket tulajdonképpen nem a pápával való találkozásra kell fókuszálnunk csak, hanem nézzük a teljes ifjúsági pasztoráció koncepcióját per Magyarország és határon túli terület, hiszen akkor már leomlott az egész, és ebbe építsük bele üzenet egyebek formájába. Tehát egy sokkal tágabb képletbe gondolkoztunk ifjúsági pasztoráció tekintetében. És hát összeült a gárda, hogy akkor mi legyen. Ugye a protokollt pontosan Róma adta, Vatikán adta. A dolog lényege, hogy össze kell szedni a fiatalokat. Hát nyilván ott vannak a stadionban egész délután már, ahogy érkeznek. Erre kell csinálni egy 4 órás programot. Na most a stadionnak bődületes méretei vannak. Én ott sportoltam, tehát ismertem így belülről a dolgokat. Ha kiáll valaki a közepére, nem is látják, ugye, és hát a távolságot, ez meglehetősen nagy a felső.
És akkor még ezek az óriás kivetítők még nem léteztek, azt hiszem.
Volt már kivetítő, mindjárt mondom, hogy ez hogy alakulgatott, de nem sok, mert hát ennek azért anyagi vonatkozásai is voltak. És akkor jön az, hogy a Szent Atya érkezik majd este, és akkor egy 3/4 órát van velünk. Nem mise, hanem a program lényege, hogy van akkor egy kultúrprogram, amit mi adunk neki, amit persze televíziók meg ilyesmik közvetítenek, és utána akkor egy evangélium köszönti egy fiatal közülünk, és akkor ő beszél egy kicsit, és akkor szépen majd elvonul. Hát akkor nekiálltunk ezzel agyalni, mit csináljunk. Először 1 évvel hamarabb Kiskunhalason, mert egy nagyon jó ajánlatot kaptunk, csináltunk egy ifjúsági előkészítő tábor. Sátrakkal a fiatalok, de a városba tudtuk használni a kulturális intézményt. Nagyon nyitott volt mindenki, kommunista, nem kommunista segítséggel, és ez egy 4 napos találkozó volt, 1500 fiatal jött össze, hogy ki a pápa, mit jelent, de nem arra használtuk csak, hogy pápázzunk, hanem azt, hogy jó, magyar ifjúság, hogyan tovább, és így tovább. Úgyhogy művészeti kiállítástól a Csillag Péterék vállalták, hozták a Molnár Cépá anyagokat egyebektől kezdve, koncertekig mindent összeraktunk, hogy egy sokkal tágabb evangelizációs gondolkozásmóddal kezdjük. Ugye nekem volt egy Mátyás templomi későbbi jövőm, meg volt egy múltam, tehát az ember érezte a kultúra evangelizációs erejét és a fiatalság kapcsolódását, és kitaláltuk azt, hogy hívjuk meg 3 olyan embert egy-egy este a tábori körülmények közé, aki ismerte a pápát és beszéljen róla. Ez lett a Znaknak a főszerkesztője, egy lengyel civil emberke.
Vilkanovics.
Igen, Vilkanovics, mert volt hozzá lengyel személyes kapcsolatunk. Igen. Aztán Rocco Butilione, ő egy Csielli, és a kapcsolataink megvoltak a Csiellivel, Roccot személyesen is ismertem, elég jó nevű olasz politikus volt.
És filozófus.
És filozófia tanár volt alapvetően, 4 gyerekes családapa. És Paskai Bíboros úrhoz átsattyogtunk, hogy hívja meg Lüsztizsé Bíboros urat. Meghívta.
Párizs érse.
Úgyis valószínűleg jön a pápa csapatába, hiszen a pápával mindig mozognak együtt, jó páran a bíborosok közül, kíváncsiak is voltak Kelet-Európára, így is jött. 1 éve hamarabb vagyunk, mint maga a pápa látogatás. Igen. Úgyhogy ennek aztán nagyon örültünk, mert a fiatalokat rá lehetett hangolni, és az, hogy legyenek ők hírvivői, ez volt a célunk a többi fiatal felé. Hiszen ifjúsági pasztorációnak mit nevezünk, az egy bonyolult kérdés, most ebben nem mennék bele, de egy csomóan később hallottuk, hogy nem akarnak jönni, mert ők ezeket a nagy banzályokat nem szeretik, majd megnézik a televízióba, meg egyebekbe. Úgyhogy komoly kampányt kellett arra vinni, hogy gyerekeket a stadionba ott eljünk.
Igen, mert ez hitvallás és
evangelizáció. Igen, itt most mese nincs, és akarunk egy további lépést erre építeni. Mm-hmm. Tehát az egésznek volt egy ilyen jellegű húzata is. Úgyhogy komoly evangelizációs projekteket kellett indítani, egy ébresztő, hát itt másról van szó. Ekkora már a Puhárt Zoli például a hálót elég jól beindította, ugye a KIM-nek, a katolikus mozgalomnak volt a rendszerváltás tájéken az első vezetője, erről meséltem már, fölkértük, de aztán mondta, nem ezt akarja csinálni, és ő határokon túli közösségek, ifjúság irányába lépett, tehát ők egy nagyon jó mozgósítási kapacitást jelentettek. Itt azért minden egyház megyében megvoltak az ifjúsági kapcsolódások, és így tovább, és így tovább. És akkor ott a stadion. Na, elbaktattam szépen a stadionban, mert technikailag, meg egyéb szempontból, hát a szervezés az én dolgom volt, az Olival a hátam mögött, ami hát pár embert jelentett. És akkor elkezdtük a tárgyalásokat, megnézve a méreteket, mindent, egyebeket, és hát a későbbi, vagy akkor ismert ifjúsági főnökök voltak az agytrözt, hogy mit csináljunk a pápa előtt. És hát a nagy kérdés, mi legyen a kulturális program. És nem sokkal hamarabb, nagy sikerrel Markó Iván színpadra állította Jézus az ember című darabot. És akkor jött az elő, hogy mi lenne, hogyha balettet produkálnánk, hiszen itt szöveges, meg zene, az ja,
és a pápa ugyanúgy érti, mint a közönség.
De kit? És hát Szent Margitot, és miért? Mert lány volt, zűrös helyzetbe adta oda magát, és átadta magát Krisztusnak megőrizve a hűséget. Na, Ivánt előhaláztam, gyerekkori ismerős volt, a rómaim béreltek a Békestrandon, ahol én itt nyaraltunk, tehát még gyerekkori ismerősök voltunk.
Hát említetted, hogy édesapád ott csónakos volt.
Akkor már igazgató volt, de az a kezdetek voltak. Egyebekben megkerestem az Ivánt, és mondta, és ő volt a Győri Balettnek akkor a vezetője, mert Ivánkám Szent Margit, ki kéne találnotok, ez egy 20-25 perc, rábólintott. Na, ebben aztán azért nem volt ilyen egyszerű a helyzet, mert Iván közben, mikor úgy mentek előre az események, alkotói, vagy nem tudom milyen válságba esett, úgy eltűnt Magyarországról, mint annak a rendje. Na most mi lesz? De akkor már benne voltunk, és akkor Győri Balett egy háromtagú csapattal, meg a Iván felesége végül is, azt akkor ő megcsinálják. És akkor összeraktak egy Szent Margit balettet, úgyhogy egy ilyen kettős kereszt alakú, eléggé lapos nagy színpad a stadion közepén, és ezen megy a balett. Jó. Megvannak a próbák, ezt ők otthon csinálják, aztán kell magában a stadionban is próbálni, hát ezek a részletkérdések. De az, ahogy mentünk előre, mondtuk, ez nagyon szép, nagyon jó, de hát ez egy idegen profi csapatot csinál valamit, ez nem mi vagyunk. Hogy tudnánk ezt valahogy a magunk világához hozni, és akkor találtatott ki, hogy egy ilyen 150-200 fiatalt közülünk egy táborba összehívunk, egy tánctáborba. Ők meg úgy tervezzék meg, hogy ők csinálják a profi Szent Margitot, de ezek a fiatalok valahogy ilyen csíkba, kapcsolatba a stadion ülőkéi felé mozgás kapcsolódásokat csináljanak, hogy azok mi vagyunk, és oda jön az össze. Úgyhogy közvetlenül aztán a pápa látogatás előtt csináltunk is egy ilyen tábor, 120-an voltak benne végül, és ilyen fehér egyszerű ruha, ilyen kis mozgások egyszerre, ami igazolta azt, hogy az mi vagyunk, és nem csak egyszerűen egy színdarab jön a történettel.
Nem csak nézők vagyunk.
Nem csak nézők vagyunk. Ugye millió apró dolog, nem mutatom a kedves hallgatókat, hogy miket kell figyelni a protokoll páholytól kezdve, a rendezőgárd, még önkéntes volt, tehát itt nem pénz volt az elsődleges, persze voltak pénzek is benne, volt ismerősünk, aki a filmgyárnál dolgozott, ott a főnök nagyon aranyos volt, ő vállalt egy csomót, az ő számláikra tudtuk befizetni, meg összeszedni a dolgokat, nem volt pénz, tudjuk elfelejtette a püspöki kar ezt betenni a saját költségvetésébe az állam felé. Úgyhogy kölcsönöket kellett felszednem, innen-onnan kaptuk, úgyhogy már két héttel a páplátogatás után már majdnem botrány volt, mondom, én sajtótájékoztatót tartok, hogy hát ki kell fizetnünk, de aztán lett pénz, és segítettek, meg ezek állami pénzből mentek.
Hát jó, akkor már Antal kormány szíva, volt
közben. De akkor sem volt pénz, hát mert akkor pláne nem volt pénz Antal kormánynál. Na mindegy, szóval voltak azért olyan szívinfarktus közeli helyzetek és állapotok. Na, szépen közeledünk, jegyek szét, mert jegyeket kellett, ingyenes volt a jegy természetesen, és azért is volt fontos, mert oda küldtük ki szétosztásra, ahol utána ellenőrizni tudtuk, ki kapta, ki nem kapta, és ez egy későbbi kapcsolat, tehát az egészet beépítettük egy országos, sőt, határokon túli magyar ifjúsági pasztorációs kapcsolatrendszerbe. Úgyhogy ezek szépen jöttek. Na, két napra kaptuk meg a stadiont. Igen ám, de ez volt a szerencség, 20-án este egy óriási megakoncert is készült ott, és az a csapat, vagy csapatok, azok bajba voltak, hogy hogy fognak ők fölépíteni maguknak színpadot. Úgyhogy felajánlották, hogy ők hamarabb fölépítik, és ezt mi tudjuk ingyen használni. Na most ez viszont annyiban módosította, hogy a stadion ugye az ovális, úgyhogy egyik ovális vonulatra készült, így a leszűkült, tehát 46 ezer embert tudtunk leültetni a rálátás tekintetében. Nekünk igazából csak egy mellesleg színpadot kellett csinálni a zenekarnak, énekarnak. Az már nem fért oda fel a Pápai stadionra, meg biztonsági előírások is ezt tiltották volna. Olyan apróságok kiköszöntse. Végül is Sanda Balázsra esett a választásunk, akkor fejeztem.
Aki most alkotmánybíró.
Így igaz. Én volt egy másik alkotmánybíró is, a Pacolai Peti, aki egy közösségénk közt tartozott, és ő tökéletesen olaszul, mert a nagypapája, nagymamája még olasz volt, de végül is nem a jött, hanem a Balázst választottuk. Ő akkor fejezte be a vezetőképzőt. És hát a Balázs amúgy is jobban be volt épülve így a kérdős világba. Ilyen apróságok, ki fogja felolvasni az evangéliumot, milyen nyelven, hogyan, Györgyöt a, akinek kvázi a területéhez kötődött maga a stadion, 14. kerület, tehát ő szervezte, soban millió regnumi, meg budapesti fiatal. Akkor mit csináljunk azokkal, akik följönnek, de itt kell éjszakázniuk, ugye? Akkor külön jegyek a MÁV-nál, ugye olcsóbb jegyek, plébániákon mozgósítás, plén, ha másnap is észre akarnak venni a Hősök terén, a misén. Úgyhogy millió apró szegmense volt a történetnek. Például olyan apróságok, hogy aznap délután, ugye 19-én este van a pápalátogatás, volt a Szent Atyának a találkozója a Mátyás templomba a kispap növendékkel és szerzetes növendékekkel. Hát gyönyörű, öcsém, akkor spirituális volt a központiában, ő volt a felelős.
Aki most szentendrei
plébános nyugdíj előtt állva. Na jó, ezzel semmi baj nincsen, de utána hát áthozzuk a pápát hozzánk, de az a szabály, hogy senki nem léphet be a pápa beérkezési után a stadionba. Ezek mind ott akartak lenni. Most mit csináljunk? Hát egyet lehet, mondták a szakértők, hogy utaztatjuk a Szent Atyát Budapesten, ott meg ezek az űrült rohannak a buszokhoz rendőri felvezetés, zúgy, hamarabb megérkeznek, és akkor pápa is majd szépen bevult, egy picit vág majd a Szent Atya, akkor mit tudom, vizet adnak neki, hogy legyenek. Összejött, ültem a közepén a vezérkari pozíciónak, és mikor megláttam az apácáimat fönt a stadion fölsőn, akkor minden rendben. Na, jöttek a bajok. Ugye 19. este a pápa, és 18-án már milyen a stadion. És próbálunk, abba lett, mindenki próbál. Szakadt az eső egész nap, semmit nem tudtunk csinálni. Hajunkat téptük. Hát mondom, hogy mi lesz? Mi lesz? Jó, másnap reggelet hajnalban megyek ki, ott a biztonsági főnök, megérkezik a Sabjanics. Ferenc volt, azt hiszem, nagyon kedves.
Igen, a miniszterelnöknek volt.
Volt ő, igen, biztonsági, sápadtan, hogy kimenekítik-e a védett szemét. Mondom, mi van? Kiderült, hogy aznap tört ki, vagy előző nap Moszkvába a balé.
A Jelcin.
Igen. Mi van itt? Semmi. Leállították a Jelcin tank tetején, minden igen. Egyéb, de semmit nem tudtam, mert az ember nem ezzel foglalkozott. Történetben, mondom, mindent csinálok, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, 10 óra felett tisztázódott pápa marad, mindent megcsinálunk, aztán lesz, ami lesz. De viszont elkezdtek felállítani kínyukba a szegények ilyen fütyülős kapukat, hogy azon kell mindenkit átnyomni. De mindenki csővázas hátizsákkal jött, tudod, az volt akkor a divat.
És az kipolt.
Igen, de nem volt senki a másik oldalon, hogy át kellett nyomni 46 ezer fiatalt. Úgyhogy ez egy picit megnehezítette a dolgokat. De olyan jó hangulatban volt mindenki, hogy teljesen mindegy volt, hogy milyen össze. Úgyhogy aztán már 11-től kezdtek érkezni, és akkor megvolt, hogy hol öltöznek. Aztán mindegy, ezzel már nem jönnek a telefonok, tudod, te vagy a vezérkari főnök, ott ülsz a pulpitusnál, ez a gond, az a baj. De ez jön, az megy megoldani, csinálni. És azt látszott, hogy mindenki akarja, csak ezen retidegileg tönkre megy egy ilyen helyzetben. Na, a lényeg az, hogy elérkezett, gyönyörű idő volt már 19-én, és megtelt a stadion, a délután szépen ment, a zenészek játszottak, mindenki tudta a dolgát, a balat megvolt, a fiatalok, akik csatlakoztak hozzá a helyén, és akkor tudtuk, hogy a Szent Atya jön, hát jött, fülesen állandóan jött, hogy hol tart a konvoj, merre egyéb, és elcsendesedtünk. És hirtelen csönd lett. És akkor kinyílt az ajtó, és bejött a pápa, mobília, az az ujjvás, ami ránk tört, hogy megőriztük a hitet. És itt vagyunk. Már egy csúcsélmény az életemnek. Kivettem a füles, most már nem érdekel, akkor körbe a pápa mobil. Ment a dolog gyönyörűen, tényleg szépen. Aztán, amikor ment el, akkor ezek spontán a fehér ruhásaink, a táncosaink rohantak utána mellette egy ünneplés. aztán hazamentem, és aludtam egy napig, úgyhogy másban nem sokat láttam már. A
hősőterén is voltál ott végül is?
Nem mentem el. Utána megnéztem, kellett aztán két nap múlva összes rendőrt, mert akik együtt dolgoztuk, egy fogadást adtunk, meg ajándékozás, meg egyebek volt, arra már nem volt energia. Úgyhogy azt kell mondani, sokan itt maradtak, nagyon nagy volt a vendéglátási kedv a budapestiek és környékbeliek részéről, úgyhogy tényleg gond nélkül egy nagyon szép ifjúsági találkozó volt a Szentatyával, és a gondolatait is elég jól tudtuk használni aztán a későbbiekben, illetve mindenki ráébredt arra, hogy itt egy komplett magyar egyházba kell ifjúsági pasztorációban gondolkozni. Ekkor láttuk, hogy beértek a korábbi dolgok, a vezetőképző. Még az utolsó kommunizmus alatti, még a 3x3-as jelentéseket később láttuk, hogy ez Bubán a tölgyben volt Esztergom előtt, hogy figyelték meg, de nem akadályoztak meg semmit se. Akkor a korábbi egy tezély találkozó Pécsert, és akkor ahogy alakultak az ügyek. Ugye akkor már kitaláltuk az Oliba, azért egy csomó dolgon gondolkoztunk, hogy a vezetőképzés 5 helyszínen, 3 megyébe, 2, majdnem egy évig kik legyenek azok, tehát egy olyan kádergenerációt képezni. Egész biztos, és lassan lezárom az általam átélt pápa látogatás ügyet, hogy az a Szentléleknek egy nagy ajándéka volt, egy lendületet adott, egy bátorítást ahhoz, hogy eddig is jól tettük, hűségesek voltunk, hálásak lehetünk a Jóistennek, és hát a jövőben is okosan végig kell gondolni, hogy milyen irányba megyünk, milyen tartalmakkal. Nyilván egy csomó nem naivitás volt akkor bennünk, hanem tapasztalatlanság, de sehol nem volt tapasztalat, hogy ezt hogy kell országosan, sőt, ugye Magyarország ugye a saját magyarságával határól szokták mondani, ugye, és még ha beleveszem, hogy a Székelyföldöt egyebeket, ezeket részben összefogni, részben újra vinni. A KIM, a alapcsapatunk, a katolikusági mozgalom, Gábor Mikip zseniális vezetésével tisztázta a helyzetét, hogy most mi nem politikai párt vagyunk, de azért nagyon erősen, mint NGO tartjuk a kapcsolatot, káderanyag kell ehhez a rendszerhez. Ugye nagyon sokan elmentek az Antal kormányba ebből adódóan, mert nem volt ember. Nem akarok itt bekeverni és a páplatággal összehozni, de az biztos, hogy ez akkor nekünk itt Magyarországon egy löketet adott, de aztán fel kellett ébredni másnap, tovább kellett csinálni a dolgokat, sikerült hál' Istennek anyagilag egy utólagos izével lerendezni az egészet, millió interjú, a sajtót kezelni kellett, és jók voltak, kell választani az embereik, akik majd nyilatkoznak, hogyan, akkor a fölkészítések. Az embernek ebben nem volt, szervezési tapasztalatunk az nagyon sok volt, de nem ilyen
nagyságrendű. Nem ilyen léptékű, természetesen.
Csak visszaidézve, tehát kérde, a pápának voltak a miséi egyes helyeken, egy egyházmegyékben, ez volt a szerkezet, és aztán voltak a találkozók a spéci csoportokkal, igen, a más vallásokkal. Az érdekesség, hogy a Szentatya ezeket a fogadásokat a spéci csoportokkal a várba, a Uri utcába csinálta, de akkor még nem volt az egyházmegye határmódosítás, nem volt
zsinat. Igen, az 93-ban lesz.
Igen, majd.
Majd
ha kell arra, és ezt szívesen mesélek, hogy az hogy nézett ki, de akkor a akadémia használta az épület nagy részét, hiszen Esztergomnak a központja Esztergomba volt a püspökségnek, az volt a Mátyás plébániája az épület egyik szárnya. Ez kiépítette az állambácsi, a szociológiai intézet, és ők használták a másik részt. De akkor visszaadták az épületet, mondván, hogy a pápa jön, hát akkor legyen ő ott. Nem ott lakott, a nunciatúrán lakott. Török Feri áttervezte a nunciatúrát, akkor csinálta a dolgokat, és a pápa ott lakott, de a fogadások, a protokoll, az minden ott volt.
A Lantutca, Úri utca zsarkán.
Igen, hát általában Lantutcának mondtuk, mert onnan volt az egyházi részbejárat, az Úri utca felül akkor volt a szociológiai intézet bejárata. Úgyhogy később, amikor az egyházmegye határ módosítások megtörténnek, és kiderül, hogy Nagy Budapest, Auserdém, a Csepeli kerület, plusz Esztergom környéke a két hegyvidékkel lesz egy egyházmegye, most ebben nem mennék ennyire benne, akkor logikus volt, hogy Paskai bíborosok fölköltözik, és attól kezdve a
Esztergom budapesti egyházmegye lesz.
Igen, de Esztergom Budapesten lesz mostantól az egyházmegye központja, igen, hiszen a közel nagy része, hát az itt van, igen, és az agglomerációba.
Azt hiszem, hogy ez a egyházmegyei határrendezés, hogy érintette a fővárost, és az Esztergom budapesti egyházmegyének a zsinata, ez egy következő műsor lesz. Még annyit, hogy őrzöl-e esetleg valami relikviát a Szent Atyától, nem köszönt el meg a főszervezőknek egy-egy rózsafüzérrel vagy egy plakettel, tehát a színe elé kerültél a pápának ezen az eseményen?
Én az a típus vagyok, aki ilyenkor a legmesszebb megy, mert én a szervező vagyok, és sose tolakszom oda. Nem is akartam. Mindenki tolakodott, minden, ez tőlem idegen, szegény Szent Atyát csak sajnálom, hogy mit kell kiállni történetben. 2001-ben, amikor hogy a magyar jubileum volt az 1000-2000 év együtt, akkor egy állami küldöttség ment ki a magyar kiállítás megnyitására. Engem is kivittek, tehát én voltam a 2000. évnek a püspökkari referense, és akkor az év egyház az emlékét.
Igen.
És akkor négy miniszter, egy államtitkári szerénységem, és hát Feri bácsi az államelnök, mert ő vezetett minket, mentünk személyes audienciára a Szent Atyához. Hát akkor ott beterelték, akkor Andi Puszi, készcsók, rózsafűzér, tehát nekem a Szent Atyával, ott a fénykép, a fölnézel a falra, éppen a Szent Atya átadja nekem, és ott a Máda Feri bácsi mutatja.
Ő volt az államelnök, igen.
Hát igen, Feri bácsi, igen. Ugye Mátyásba járt, régebbi ismerettségi személyesen, úgyhogy ez volt így, amikor Szent Atyánál bólintottam egyet, és megtisztelő volt. Számomra.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Blankenstein Miklóssal beszélgettem, és a 91-es pápalátogatás egyik emblematikus, fontos eseményéről beszélgettünk, a névstadionbeli ifjúsági találkozóról, amelynek a főszervezője Blankenstein Miklós volt. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget arról, hogyan szól hozzánk Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságot tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, mikor is arról fogunk beszélgetni, hogy Isten szavát, az Isten üzenetét hogyan hallották meg és hogyan írták le az emberek. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy ha bárkinek írhatnál levelet, ki lenne az és miről írnál neki? Adrián?
Én keresztanyámnak írnék levelet, hogy mikor mehetek legközelebb hozzá nyaralni.
Bence?
Én mamámnak írnák, hogy hogyan van.
És mamámnak írnák, hogy hol van, és hogy mi csinál.
Én papámnak írnák, hogy jobban van-e már, vagy jól érzi-e magát.
Oli?
Apukámnak, hogy mikor megyünk hozzá legközelebb.
Előfordul, hogy nem tudjuk leírni, amit gondolunk, és mást kérünk meg erre. Például telefonon lediktálunk valamit, az írnok, az üzenetvivő ilyenkor igyekszik figyelni, pontosan megjegyezni a rábízott szavakat. Ám bármilyen tökéletesen is adja át a lényeget, lehet, hogy mégis a saját stílusában, a maga módján közvetíti azt. Nem szoktunk ezért megharagudni, hiszen ez így természetes, ugyan mi üzenünk, de az üzenetet közvetítő az, aki formába önti, amit gondolunk. Van-e olyan, amikor esetleg üzenni szerettél volna valakinek valamit, de írásban ezt nem tudtad jól kifejezni? Volt már olyan, hogy az érzéseidet vagy a gondolataidat egy üzenetbe, gondolok én itt Messengerbe vagy SMS-be, nem tudtad úgy leírni, mint amit érzel?
A szeretetet.
Elmeséled, hogy hogyan megy át az üzenet szerinted, hogyha én írok egy üzenetet a telefonomon neked?
Az üzenet először is belemegy egy telefonközpontba, a telefonközpontból pedig átirányítják annak, akinek ment a levél.
És ugye az volt itt az alapkérdés, hogy nem szoktunk megharagudni, hogyha az üzenetünket, az üzenet közvetítő, aki szavakba önti, aki a formába próbálja önteni, az nem mindig ugyanaz, amit gondolunk. De a mai technikával képesek vagyunk ugyanazt az üzenetet átadni egymásnak?
Amikor megnyomunk egy gombot, és hangrögzítőbe átküldjük.
Nagyon jó. És gondolj bele, hogy mennyit fejlődött a technika, hiszen volt, amikor még tudod, posta galamboknak írták le az üzenetet, azt a rövid mondatot, vagy azt a rövid pár szavas szóösszetételt, amellyel mondjuk egyik király akart üzenni egy másik királynak vagy hadvezérnek. Micsoda technikai fejlődés az, hogy így tudunk üzenni egymásnak, hogy egy pillanat alatt már ott van a neki szánt üzenet. És az Isten vajon, ha az emberhez szól, akkor mik azok a csatornák, amiken keresztül szól hozzánk? Mit gondoltok?
A gondolatunkba és az álmunkba is, és a tárgyakba is.
Úgy szokott Isten hozzánk szólni, még hogyha nem is vesszük észre a lelkünkből, halkan, de meg lehet hallani.
És az embertársainkon keresztül szól hozzánk az Isten?
Igen.
Sokszor őket küldi nekünk, mi hozzánk, hogy az üzenetét elhozzák. Aztán még honnan tudjuk, hogy Isten szólt hozzánk, vagy üzent nekünk?
Bibliából is.
Így van. A legrégebbi koroktól fogva ismeretes, hogy Isten párbeszédbe kezdett az emberrel. Aztán az elhangzottakat az ember elmondta a többieknek, nem csak a barátainak, de akár egy nagy tömegnek, vagy egy egész népnek. Mesélj nekünk, légy szíves, Adrián, Mózesről, hogy ő hogyan tudta az Isten üzenetét továbbvinni az embereknek.
Egyiptomba érkezve Mózes először csak a testvérének, Áronnak mondta el, hogy miről beszélt Istennel, aki az égő csipkebokorban jelent meg neki. Áron volt az, aki Isten szavait tudtul adta az egész közösségnek.
Így van. Emlékeztek esetleg arra, hogy Mózesnek mit mondott az Isten az égő csipkebokorban? Tudjátok azt a történetet?
Elmondta, hogy mi az ő nevének jelentése.
És mi Isten nevének a jelentése?
Én vagyok, aki érted vagyok.
Vagyis Isten nevének az a jelentése, hogy én vagyok, aki szeretlek téged, aki érted vagyok, aki azért létezem, hogy te szeretve legyél. A Sínai hegynél Mózes már nem csak Áronnal, hanem a többi pappal és az egész néppel is közölte, hogy Isten üzen neki. Sámuel két királyt is felkent, Sault és Dávidot. Először maga a próféta hívta össze a népet, és mondta el, miként rendelkezett Isten. A második esetben Dávidnál azonban titokba tartották Dávidnak a felkenését, mert még nem érkezett el az alkalmas idő. Nátán próféta, mit mondott el Dávid királynak?
Csak Dávid királynak mondta el, mit üzent neki Isten, amikor Dávid súlyos bűnt követett el, majd később bűnbánatot gyakorolt, idővel mégis mindenki tudomást szerzett a történetükről.
Illés próféta pedig nagy tömeg előtt hívta párbajra a bálványisten Bál prófétáit. Így mindenki láthatta az Úr jeleit és hallhatta üzenetét. Gyerekek, a mai világban mi hogyan tudjuk meghallani Isten üzenetét még? Mit gondoltok? Az iskola aulájába olvastátok-e már, hogy mi van kiírva? Hogy a szűzanya szobor alatt mi van odaírva?
Veled van az Úr.
És ez mit jelent? Marika néni, miért ezt íratta oda a szűzanya a köpenyes Mária képe alá? Vajon mit akar ez üzenni neked?
Azt, hogy Isten soha nem felejt és nem hagy cserbe.
Vagyis, hogy soha nem vagy
egyedül.
Így van. És látod, itt a próféták történetén keresztül is Isten szavát próbálták átadni. És amikor mi nekünk is van egy ilyen feladatunk, amikor a Szentmise végén azt mondja a papbácsi, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet és nemzetet, és azt mondja, hogy itt a mise véget ért, menjetek békével, akkor igazából neked az a küldetésed, úgy, hogy a prófétáknak is az volt a küldetésük, hogy ahogyan hallottad, mentek, és amit Isten üzent nekik, azt tovább vitték az embereknek. Tehát neked is van egy ilyen küldetésed, hogy az Isten üzenetét, azt vidd tovább az embertársaidnak. Ami pedig nem az, hogy bántsuk egymást, hogy alázzuk egymást, hogy káromkodjunk, hogy verekedjünk, hanem pontosan az, hogy szeressük egymást, és ugyanúgy szeressük egymást, azt mondja Jézus, mint ahogy én szerettelek titeket. Hogyan őrizték meg az Isten szavát? Egyetlen próféta sem él örökké, az emberi emlékezet pedig könnyen csődöt mond, gondoljatok csak arra, hogy hányszor fordult elő a családban, vagy a barátaitok körében, hogy ugyanarra az eseményre vagy beszélgetésre mindenki eltérően emlékszik. Még az is megesik, hogy teljesen másképp rögzítjük az emlékezetünkben a dolgokat, mint a többiek. Nem is úgy volt, szoktátok mondani, te rosszul emlékszel. El tudnátok-e mondani egy ilyen történetet, amikor ti is ezt megéltétek, hogy mindenki másképp emlékezett arra a dologra? Oli?
Például van egy ember, aki nem tud nagyon focizni, hazamegy az anyukájának, azt mondja, hogy ma nagyon rosszul éreztem magam az iskolában. Tessi órán ki lettem közösítve, mert nem tudok jól focizni. Osztályunkból a legjobb focis csak nevetett rajtam, én otthon csak sírtam.
Ellentétben, aki tud focizni, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy anya, én nagyon jó voltam ma, sok gólt lőttem, sokat cseleztem, és még nem is sérültem meg.
Így van, és akkor ezek közül, a dolgok közül így nagyon nehéz az igazságot kideríteni, hogy akkor most mi volt a probléma, igaz? Hiszen csak egy egyszerű tesi óra volt. Tehát erről beszélünk itt, hogy mindenki másképp emlékszik vissza egy adott eseményre.
Csipkebokornál megállt, és így imádkozott.
Uram, nem hallgat rám a nép, elűz a fáraó. Bíz rám inkább valami mást, ez nem nekem való.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Én téged választottalak, te csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bűz az úr, csak el ne hagyj, uram. Csipkebogor, idő, csipkebogor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a bokor. Repkény, mely a napon haldokol, olajfa, szelíd olajfa. Illés elpötte arcát, boróka árnyékába bújt, és így imádkozott.
Nem voltam jobb, mint annyi más, elég volt Istenem. Mint üldözött vad, úgy viszem veszendő életem.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Én csönd vagyok, hát hallgatok, te csak nyugodj bele. Azóta is sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bűz az út, csak el ne hagyj, uram. Csipkebokor, égő csipkebokor, az Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a bokor. Repény, mely a napon haldokol, olajban, szelíd olajban. Jónás egy repkény árnyékába bújt, és így imádkozott.
Előre tudtam, hogy becsapsz, hogy elhatsz csúfosan. Vedd vissza tőlem lelkemet, nem bírom már, uram.
De jobban tudta azt az úr, hogy mit kell tennie. Tiéd a szó, enyém a cél, te csak nyugodj bele.
azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre víz az út, csak el ne hagyj, uram.
Csipkebogor, égő csipkebogor, Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a bokor. Repény fej a napon haldokor, olajfa, szelíd olajfa. Jézus elpött arcát, olajfák alá leborult, és így imádkozott.
A lélek kész van, ám a test gyötrődik, és remeg. Ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi végre is hogyan. Megyek, amerre bíz az út, csak el ne hagyj, uram.
Csipkebogor, égő csipkebogor, az Isten élő tűze rajta, a pusztában borog a bokor. Repénybe a napon haldokor, olajfa, szelíd olajfa.
Isten szavával kapcsolatban is fennállt a veszély, hogy a sok hallgató másképp jegyzi meg az üzenetet. Ezért vált nagyon fontossá, hogy a legbiztosabb megoldáshoz folyamodjanak, elkezdték leírni a kinyilatkoztatást. Kik voltak a proféták segítői?
A proféták segítői, tanítványai, illetve a papság jeleskedett ebben a feladatban.
Ahhoz, hogy az emberről emberre, szájról szájra tovább jutva ne torzuljon el Isten szándéka, szükség volt egy kivételes garanciára. Szerintetek ki volt az, aki garantálja azt, hogy az Isten üzenete változtatások nélkül lett leírva, és hogy mi azt olvassuk minden egyes szentmisébe? Ki lehetett a garancia?
Maga a Szentlélek volt az, aki őrködött a folyamat fölött.
Ő volt a garancia, a Szentlélek Isten, aki megvilágosította az értelmüket. Na nézzük csak, ki volt a Szentlélek?
Ő volt az, aki felkészítette a megszólított ember gondolkodását az üzenet befogadására.
Ő vezette a lejegyzőket, hogy hűségesen, pontosan, tévedések nélkül írják le a kinyilatkoztatás szavait.
Végül pedig ő őrködött az elkészült szövegek fölött.
Ezért tehát úgy hisszük, hogy a Szentírás elsődleges szerzője maga a Szentlélek. Kik dolgoztak vele együtt még?
Vele dolgoztak teljes egyetértésben az emberi szerzők, a Szentírók.
Mit gondoltok, hogy a szerzők milyen nyelven gondolkodtak és milyen nyelven írták le a gondolataikat?
E szerzők a saját nyelvükön, a saját gondolkodásunk módjákkal jegyeztek le mindent.
Ezért a Szentírást közös műnek kell tekintenünk. Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, egyszerre kell vizsgálnunk, hogy mit akar üzenni az Isten, és mit gondolt a maga emberi felfogásával a Szentíró. Az egyes szentírók szövegei sok száz év alatt eltérő helyeken és eltérő körülmények között születtek. Nem egyszer utólag szerkesztették vagy fűzték egybe ezeket, és a töredékekből egységes könyvek jöttek létre. A Szentlélek ekkor sem hagyta magukra az embereket, gondosan vigyázott arra, hogy a végeredmény mindenben tükrözze Isten akaratát. Az idő előre haladtával elkezdték összefűzni ezeket a gyűjteményeket, a szent szövegeket, és végül ezekből a gyűjteményekből állt össze a könyvek könyve, vagyis a szentírás, amit Bibliának nevezünk. A görög eredetű szó mit jelent? Segíts, Bence!
Könyvek. Könyvtekercsek.
A megnevezés arra utal tehát, hogy a szentírás valamikor önálló könyveknek a gyűjteménye volt, és úgy fűzték össze. És azért beszélgetünk, gyerekek, most róla, mert Szent Jeromos az 5. században volt az, aki először egységessé tette a Bibliát, és a Szentírás vasárnapját fogjuk majd ünnepelni, amikor is arra emlékszünk vissza, hogy az Isten üzenetét helyezzük a fókuszba, a Bibliát, és arra gondolunk, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy el tudjuk olvasni a kinyilatkoztatást, amelyben Isten feltárja önmagát minden ember számára. Tehát Istent leginkább a kinyilatkoztatás által, Jézus Krisztuson keresztül tudod megismerni. Ha arra a kérdésre keresed a választ, hogy milyen az Isten, akkor elolvasod, hogy az, hogy a zsidó nép életében hogy volt jelen az Isten, hogy vezette át, hogy segítette őket, és akkor kirajzolódik benned egy Isten arc. Érted? És ha akkor utána elolvasod az új szövetséget, amiben az Isten egyszülött fia élete tárul fel számodra, megismered az ő csodáit, és akkor rájössz arra, hogy az Isten milyen végtelenül jó, irgalmas, szeretnivaló, milyen jóságos a teremtett világhoz, és te hozzád is, és hogy mennyire átjárja az ő szeretete az egész világot. De Isten csak úgy fogod tudni megismerni, hogyha te gyakran olvasod a Bibliát, hogyha kinyitod. Mert ez ugyanolyan dolog, hogy addig látod, amíg mi se ismertük így egymást, addig csak én is a folyosón egy Marika néni voltam, aki bementem hozzátok a terembe. Úgy ismerjük meg jobban egymást, hogy eltöltöttünk egy nyári tábort együtt, hogy Olivérrel sokat vagyunk együtt a napközibe, és akkor így feltárul egy másik arc, akár rólatok is, vagy akár rólam is. És az Istennel való kapcsolat is ugyanilyen. Ő egy élő valóság, akit csak úgy fogsz tudni megismerni, hogyha foglalkozol vele. Ha meghallod, hogy ő hogyan szól hozzád, és hogyha őt meg akarod ismerni, akkor információkat szerzel róla. Tudod, mint amikor bejelölöd a Facebookon az ismerősnek, mondjuk a Marika nénit, vagy én bejelöllek téged, Olivér, hogy szeretnék az ismerősöd lenni. Utána tárul fel csak az, hogy te miket osztasz meg, miket szeretsz, miket lájkolsz, tudod. Tehát modern szempontból ezt tudom mondani nektek, hogy nekünk keresztény embereknek, akik meg vagyunk keresztelve, akiket Isten kiválasztott arra, hogy az ő gyermekei legyünk, addig Isten nem fog téged zavarni, tehát eláraszt a szeretetével, de amíg te nem veszed fel vele a kapcsolatot, addig nem ismered meg őt igazán. Hittanóránk végén szeretnék nektek bemutatni egy szemét, mégpedig Jeremiást, a prófétát, akit Isten szavának hűséges közvetítőjeként szeretnék elétek állítani. Jeremiás sok bajt megélt próféta volt. Izrael legnehezebb történelmi szakaszában élt, amikor az újbabiloni birodalom kétszer elfoglalta, másodszor pedig elpusztította Jeruzsálemet. Jeremiás ekkor mire kapott feladatot?
Jeremiás nagyon fiatal volt, még amikor megkapta a prófétai hivatást. Nagyon félt hát, jaj, Uram Isten, íme nem tudok én beszélni, hiszen gyermek vagyok.
Papi családból származott, ezért nagy fájdalmat okozott neki a jeruzsálemi templom pusztulásának megjövendőlése. Kemény szavakat kellett kimondania. Isten hogyan fogalmazta meg Jeremiásnak a küldetését, Erikám?
Gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és ültess.
Mielőtt átadta volna jó hírt, sok szomorú dologról kellett szólnia. Nem csoda, hogy a kortársak, a király és a papok nem hallgatták szívesen. Jeremiás felszólításai, feddései süket fülekre találtak. Összeesküvést is szőttek ellene, ám ő nem hallgatott el. Intette az uralkodót, figyelmeztette a papokat, a népet óvta, intette az áprófétáktól, akik mindig csak olyan dolgokat hirdettek, amit szívesen hallgattak az emberek. Végül megverték és bebörtönözték. A nép vezetői annyira nem állhatták Jeremiás szavait, hogy elégették az általa írt könyvtekercset, ekkor azonban a próféta megbízta Báruk írnokot, hogy állítsa össze újra az elperzselt iratot. Így mindenki megértette, hogy Isten üzenetét, Isten szavát nem lehet elnémítani. Le kell jegyezni, meg kell őrizni, hogy mindenki olvashassa és megérthesse, befogadhassa az életébe. Ezt kell nekünk is nagyon-nagyon komolyan venni, hogy az Isten üzenete örök érvényű igazságokat tartalmaz, és üzen a mi számunkra, és az Isten üzenete nélkül nem teljes a mi életünk, amíg Istennek a szavait meg nem értjük. Végezetül imádkozzunk közösen Gárdonyi Gézának a Bibliáról írt versével, amelyet szeretném, hogyha felolvasnátok.
Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember, drága gyöngye. Égi harmat, lankadtaknak, világosság, földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll.
Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíbor leplek rongyá válnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
Így áldjon meg, és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Hogy a város zaját nincs messzeség, reát talál. Csendben jött az Úr egy éjszakán.
az út egy éjszakán. Annélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, vagy a vár.
Elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!